Mindenki sarjad egyszer. Változó, kérges idők voltak azok. A történelem, mintha durvábbra állított késekkel őrölt volna, mintha sietve el akart volna intézni valamit. Mintha csak kezdete lett volna az utaknak, mintha csak elindulások lettek volna. Sokáig azt is hittem, hogy nincs Isten, aki rendezné a dolgokat, a hangokat visszhang nélkül csak elnyeli az idő iszapja. Aztán egy nyáron, mintha kisimult volna minden. Úgy éreztem végre, hogy Isten nem alszik. És bár nagyanyám istállójába azóta sem került vissza az ellopott fejőstehén, igaz, hogy nagyapám sem tért haza a frontról, igaz, hogy miután bezárták az uránbányát, biztosra véltem, hogy nincs igazság ebben a szaros életben, amikor a rádióban beolvasták a harmadik kibelezés hírét, eszembe jutott a profécia, amit a szovjet kivonulás után még sokáig emlegettek arrafelé. Visszajönnek, persze. Visszaveri őket valami, aztán újra a pofádba csapnak, bökte oda mormogva a zöld pulóveresnek, miközben a laktanya mellett elvezető úton a távolodó szovjet ágyúkat nézték. Évek múltán is emlegették ezt a szomorú jóslatot arrafelé, amikor már persze mindenki a saját bőrén érezhette, hogy a szovjet megszállás nem mulandó. Pedig nem profécia volt az, amit a távolba merengő kis vörös ember a szakálla sűrűjéből elmorzsolt, hanem csak kései válasz egy órákkal korábban megfogalmazott kérdésre, amelyet a műhelyében szegezett neki tanoncai közül az egyik, hogy mi történik a távolodó hullámok energiájával. Ha a cukorgyár salakját lapátoló munkások a közeli kárászos felé néztek volna, egy fehér ruhás férfit láttak volna a falu határa felől, a töltésen keresztül a tó felé haladni. Nem csak látták volna, de az öregebbek akár fel is ismerhették volna a lemvászon ing gallérja fölötti vörös szakáról a ránctalan öreget. De a munkások nem figyeltek másra, csak a csatorna tölcsér szájába szorult testre, amelyet egy lapát nyelével bögdösve próbáltak a partra tolni. Nemrég szippanthatta be a sodrás, még nem volt felpuffadva. Finom dallam áradt szét a tópartján a pipacsok között. A lemvászon ruhás férfi egy fűzfa árnyékában állt meg, és óvatosan egy lapos kőre engedte a bőrfogantyús rádiót, amelyet az egyik vállán hozott. A rádióból szomorú dallam hallatszott, halk éjszakai muzsika a messzi éjszakról. A másik vállán lógó krokodil mintás táskából egy tükröt emelt ki, a fűzfa alsó ágára kötötte, majd egy fanyelű borotva pamacsal ráérősen behabozta az arcát. Forrón sütött a nap, zizegett a mező, a tóvizén nagyívű kövér hullámok nyíltak ki, majd a nádas tövében törtek meg, némelyek visszaverődtek, és meghártyázták a borotva fényes élét, amint a tóvizébe mosta róla a habot. Amikor végzett, komótosan összepakolta a dolgait, vállára emelte a rádiót, és ugyanarra, ahonnan jött, a cukorrépa mezőket átszelő töltésen visszaballagott a házak felé. A vállán himbálózó rádióból terjedő dallamra még a mellette elsiető milicista is felkapta a tekintetét. A lemvászonruhás a vulkanizáló felől ért be a házak közé. Végigment a szövetkezeti istállók előtt, és a bodega előtt balra térve a falak mellett haladt szorosan, majd a templom kapu előtt várakozó fekete autó előtt megállt. A rádióban híreket mondtak. Újabb kibelezés borzolta a fenyvesek között elnyúló medence csendjét. A harmadik áldozat az ülepítő lefolyójába szorult. Ezt azonban a férfi már nem hallhatta, mert a fekete autó megállt a bodega előtt, a bőrfogantyús készüléket egy kinyúló kar óvatosan a kőlépcsőre tette, a szinte hangtalanul továbbosonó autó pedig végigkanyargott a főúton, a nyugati hágó irányába. A készülék eközben egy délutáni riportműsor hangjait szórta, melyben neves értői az emberi léleknek a bosszúról értekeztek. Jobb felső sarkában, a hangszóró mellett igényes rézműves felirat fénylett. Herskovics Weaver Manu, Chicago. A vörös ember asztala mellett volt egy goblen a műhely falán. Fehérre hímzett kék betűk. A mezőn széttépett húst ne egyétek meg, hanem az ebnek vessétek. A kis szobát mindenféle szerkezetek, óraművek, rádiók zsigerei, szerszámok és könyvek töltötték ki. Ide járt a félfalú, aki a tudomány rejtelmeibe szeretett volna betekintést nyerni, Manu, a zseni, magyarázatait hallgatva. Itt próbálhattak ki olyan bolondériákat, amelyekkel óceánon túli hangokat lehetett hallani, vagy a fény útjába helyezett szerkezettel megnézni azt, ami a tegnap történt. Így hívták a vörös zsidót. Az ember, aki a fénnyel játszik. Manu gyakran mesélt a gyermekeknek a répaföldek közötti tópartján a hullámokról. Apró, fehér kavicsokat dobott a vízbe, aztán széles karmozdulatokkal magyarázta az interferenciát, disperziót vagy törést, miközben a hullámok szálai besződték a vízfelszínt, hogy idővel, nyomtalanul elüljenek. Ilyen a fény is, mutatott a nap felé, és ilyen Isten szava is, mint ez a bőrözés itt a nádas mellett. Fogta a kis fémtégelyeket, részszálakat húzott közöttük, és a fakeretre feszített bőrmembrán halkan megszólalt. Nem igazán értették a tudományt a helyiek, és minthogy az irigység soha ki nem múlik, míg ember az ember, gyakran megesett, hogy néhány forró vérű suhanc a tóhoz igyekvő Manu útját állta, és olyan dolgokat művelt vele, amelyek kifundálásában csak Bonifác plébános képzelete szabott határt, aki magát az ördögöt vélte felfedezni a magányos zsidóban. Egy nyári szürkületkor történt, hogy Manu hazafelé tartott néhány gyermekkel. Az alsó nyíressel egy vonalban három ember lépett elébük. A vincelér Kálmán, a sánta Kántor és a medvemancsú Orbán. Lefogták, leborotválták a pajeszt, a vörös pamacsokat a füléből, az orrából kikandikáló vörös szőrszálakat, aztán segbe rúgták a kis vörös embert, a riad gyermekeket pedig elhajtották. Mondják csak el a hírt, hogyan lett kopasz a zsidó varázsló. Manu óvatosan emelte le a kredencről Isten szavát. Beletúrt nem létező szakállába, miközben fellapozta a vaskos könyvet, és egy határozott mozdulattal kitépett belőle egy lapot. Majd egyetlen sort húzott alá. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Mindenki sarjad egyszer, dörmögte a zöld pulóveresnek, amikor az utolsó M13-as Katyusa is befordult a sarkon. A gonosz spórák egyszer szárba szökkennek, írtáson a nyíres, régi mederben a laboda, arcélen a szőr. Minden örök, semmi sem vész el. A hullámok megjegyzik a helyet, ahonnan indultak. Ott állt a bodega előtt, kérgesen, szemében azzal a rengeteg hasító fénnyel, ami a szinte fél század alatt az arcába zúdult, a keserűségtől szétszabdalt homlokához egy sáros szénaszál tapadt, és ha nem lett volna olyan kérges a szíve, akár úgy is érezhette volna, hogy egy igazán jót sírna. De nem jöttek könnyek a szemébe. Csak a szvetter alól felbugyogó vér, ő pedig csak bámulta a bodegába beforduló röhögő társaságot, és vörös bajuszára lassan ráfagyott a november végi dér, oldalára tapasztott tenyerében pedig jó volt éreznie, ahogy vére felmelegíti az ujjak közét. Percekkel később, amikor bal karja alatt a baltával végig bicegett az istállók falát támasztva, maga mögött sötétlő véres csíkot húzva, senki sem gondolta volna, hogy egyszer egy aranyfényű nyári délutánon egy gyönyörű nővel az oldalán fog megjelenni éppen a templom faragott kapujában, könnyedén lengedező, fehér lemvászon inkben, majdnem 80 évesen, mellette pórázra kötve egy szürke vadászgörénnyel, hogy a vállán keresztül vetett krokodiltáska első zsebéből elővegyen egy bok pénzt, és a várakozó férfi markába nyomja, melyre az csak megbillenti fekete nyúlszőr kalapját, és hátat fordítva elindul az évek óta látható, száradt vércsík mentén, zsebében egy Sheffieldi 6/8-ados Mappin & Webb Royal Cutlery Works borotvával. 20 év is eltelt azóta, hogy a vércsík megjelent a köveken, talán 30 is. Elegendő idő mindenképpen, hogy valaki felejtsen. Elegendő, hogy megbocsásson. De van rá eset, hogy az idő nem mossa le a koszt. Rászáradva ott feketélik egy életen keresztül, lassan kopva a fényben, szinte észrevétlenül színt változtatva, árnyalatbeli fakulást mutatva csupán. Ilyen volt az a fekete csík, amelyről a fiatalabbak azt gondolták, talán szurokkal töltött edény hagyta maga után, esetleg szenes botnak a vége. Mert lemeszelni vagy lemosni lehetetlenség volt. Minden festék alól előbújt az irány, amelyen egyszer útnak indult Manó, a vörös zsidó. A lemvászon inges nem szeretne túl sok időt tölteni errefelé. Nem akar túl nagy erőket megmozgatni. Rövid, célzott mozdulatokkal szeretne dolgozni, mint a vadászgörényei a Michigan-tó parti birtokon. Most éppen csak Ursulát hozta magával, a legidősebb nőstényt, hogy megismerje az erdélyi belsőségek ízét. Felénk mindig is nagy becsülete volt a májasnak, véresnek, tüdősnek. Bekapcsolta a rádiót. Arvo Pärt, Tükör a tükörben. Az ülepítő felől hallatszó kiabálásokkal nem foglalkozott. Olyan kirobbanó volt az a nyár, olyan nyers. A mező zsongott a bogaraktól. Úgy ballagott a töltésen, mint akkor régen, nyáron. Nyugodtan, figyelmesen, tisztán dolgozott. lenvászomból fölöttém nehéz kimosni a vért. Erős, szálas szőrzete volt a sánta kántornak. Figyelmesen vágta ki a pamacsokat, aztán óvatosan a porcelán szelencébe szórta. Ursula fürgén hullámzott, kis sunyi feje úgy merült el a kántor gyomrában, mint vadkacsa a tó ezüst tükre alatt. Időnként csámcsogott, mint amikor zsírcafatok surrognak a forró vason. A vincelér meginasodott, száraz volt és szálkás. Ursula apró fogai nem győzték a pikkelyes bőrt. A vén Orbán salakos fejét előbb le kellett locsolja, csak utána láthatott neki. A legjobb angol pengével dolgozott. Ugyanazzal, mint amit a nyúlszőr kalaposnak adott, hogy előkészítse a terepet. Nem szeretett megizzadni. Ennyi az egész. A legnagyobb erény a türelem. Ecsetelte az egyik hang, és mielőtt a milicista szőrös ujja a kikapcsoló gombot megnyomta volna, még hallani lehetett a folytatást, amely kiegészítette, és egyben ellentmondott ennek, és pedig a felejtés, a ráhagyatkozás az időre. De senki sem volt a közelben akkor. Csak a rendőr, aki a napfényben hunyorítva nyugatra vizslatott, mielőtt a vállára emelte volna a készüléket, hogy bevigye az őrsre bizonyítéknak.